Ma egy olyan témáról lesz szó, ami sokaknak a kérdése lehet. Próbálom bevezetni ezt a témát, néhány beszélgetést fogok fölidézni. Többször találkoztam emberekkel, akik vállalkozók vagy üzletemberek, akik megkérdezték tőlem, hogy ismerem a magyar törvényeket, ami az üzletet szabályozza, adózás, meg ilyen területen, és mondta, hogy részben ismerem. És azt kérdezték, hogy lehet ma a Magyarországon vállalkozni becsületesen, meg kereszténynek lenni. Hogy erre adjak választ. Aztán egy másik beszélgetésben, nagyon sokszor 10-20 évesek, amikor eljön az ideje és nagy szerelembe esnek, akkor elmondja valaki, akire most gondolok, hogy ő mennyire szerelmes a XY-ba, és megkérdezi, hogy mit mond a Biblia, meddig lehet elmenni. Mik a határok, szóval, hogy lehet ezt az egészet megélni. És lehet, hogy neked is voltak már ilyen kérdéseid a család életeddel kapcsolatban, a pénzügyekkel kapcsolatban, a kapcsolatokkal kapcsolatban, sok mindennel, hogy hol vannak a határok és meddig lehet elmenni. Mit szabad és mit nem szabad. Isten igéje mit mond, hogy mi az, ami biztonságos, ami belefér, és mi az, ami már túl van egy határon, és hát az már nem jó és az nem elfogadható. Szeretnék a Római Levél 6. részének 15. és a 16. versét felolvasni. És kérem, hogy figyeljünk, ugyanis ez a pár sor a Bibliában eléggé meghatározza azt, hogy kell gondolkodni erről az egészről. Hogy szabad-e vétkezni, vagy nem szabad, meddig lehet elmenni. Tehát Isten igéje ezt mondja. Mit tegyünk? Vétkezzünk? Mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó nincs róla. Nem tudjátok, hogyha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságnak. Van egy régi népi játék, talán sokan ismeritek, lehet, hogy bizonyos közösségi alkalmakon néhányan használják is. Ez arról szól, hogy valaki mondjuk a terembe eldug valamit, és van valaki, akinek meg kell találni. És a játék az úgy zajlik le, hogy aki keresi azt a valamit, amit eldugtak, akkor a többiek tudnak segíteni, és hogyha nagyon közel megy ahhoz a helyhez, ahol van, akkor egyből azt mondják, hogy meleg, vagy melegebb, vagy még melegebb, vagy forró, és hogyha nagyon közel van már, akkor már nagyon forró, és előbb-utóbb meg fogja találni. Ha viszont eltávolodik arról a helytől, és máshol keresi, akkor azt mondják, hogy hideg, egyre hidegebb, vagy jéghideg, vagy már megfagyott minden, szóval, hogy ezzel lehet segíteni a játékot. Szerintem a gyerekek biztos, hogy használták már ezt a játékot, vagy ismeritek ezt a kis közösségi játékot. Én ma, amit elmondok, egy kicsit ennek a játéknak az analógiájára fogom fölépíteni, ne felejtsétek el, jó? Tehát ha közel vagyunk a megoldáshoz, az meleg, vagy forró, ha nem vagyunk közel a megoldáshoz, eltávolodunk tőle, akkor az pedig inkább ilyen hideg vagy kezd fagyosodni a légkör. Szóval induljunk el a KH-tól akkor, ugyanis van ennek a játékból kialakult egy közmondás is, tehát hogy amikor valaki már nagyon közel került a megoldáshoz, nagyon meleg volt már, és kicsit eltávolodott, akkor újra azt mondták neki, hogy akkor menjél vissza, ahol meleg volt. Tehát az utolsó olyan meleg pontra vissza kell menni, mert ott onnan kell tovább menni, az a megoldás majd. És akkor ebből kialakult egy közmondás is, hogy hát menjünk vissza a KH-hoz, vagy induljunk el a KH-tól. Hát ha a Bibliát nézzük, és azt mondjuk, hogy ebben a témában induljunk el a lényektől, vagy a KH-tól, akkor szeretnék idézni a Bibliából, Bibliának a legelejéről. A teremtés történetben az van leírva, hogy Isten, amikor megteremtette az embert, akkor abban a bizonyos édenkertben, ami az első emberpárnak az otthona volt, a környezete volt, ott volt két fa, a másik 10 millió közül. Volt két fa, ami ki volt emelve, aminek neve is volt, különleges neve volt. Emlékszünk erre a két fára? Az egyik az életfája volt, a másik pedig a jó és a rossz tudásának a fája. Köszönöm szépen. Tehát ez a két fa volt, ami különösen meg volt nevezve, és ezek közül most az egyikkel fogunk foglalkozni, ez pedig nem más, mint a jó és a rossz tudásának a fája. És ezzel kapcsolatban Isten azt mondta, hogy mehetsz bárhová, csinálhatsz bármit, de ehhez a fához nem nyúlhatsz, tehát ennek a fának a gyümölcséről nem ehetsz. Mert ha erről eszel, akkor annak komoly következményei lesznek, mégpedig az a következménye lesz, hogy tudni fogod, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez egy határ. Tehát ha hozzányúlsz, akkor tudni fogod, hogy mi a jó és mi a rossz. Amíg nem nyúlsz hozzá, addig tudni fogod, hogy mi a jó. Ez egy olyan határ volt, hogyha ezen túlmegy valaki, akkor a következményei lesznek, amíg ezen belül van, addig nincs probléma. És tudjuk a Bibliából, hogy Ádám és Éva úgy döntöttek, először Éva, utána Ádám is elfogadta ezt a javaslatot, hogy mégis kipróbálják, és amire Isten azt mondta, hogy ne nyúlj hozzá, ők hozzányúlnak, és esznek ebből a gyümölcsből. Persze ennek lesznek komoly következményei, amelyek ma is meghatározzák az embernek az életét, a tiédet is, meg az enyémet is. De alapvetően ez az egész arról szól, hogy Isten mond valamit, azt mondja, hogy idáig lehet elmenni, itt van egy határ, és innen már nem mehetsz tovább, már nem nyúlhatsz hozzá. Ha hozzányúlsz, akkor komoly szankciói lesznek. És az ember úgy dönt, hogy nekem az Isten nem mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz, majd én eldöntöm. És tulajdonképpen erről szól ez a történetnek a folytatása, hogy Ádám és Éva úgy döntenek, hogy nagyon szép, amit az Isten mond, de nekem ne mondják meg, vagy ne mondja meg, hogy meddig mehetek el, majd én eldöntöm. És azzal a döntéssel, hogy ők hozzányúlnak ehhez a bizonyos fához, és esznek a gyümölcséről, nem csak úgy kitárul a világ előttük, hogy megismerik a rosszat, ez nem csak egy információ volt, hanem tulajdonképpen kitárul a démoni világnak az ajtaja, és ráömlik az emberre. És ráömlik Ádámra és Évára, és ezután már nem arról szól a dolog, hogy alapvetően tudják, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem bele tudnak kóstolni a jóba, és bele tudnak kóstolni a rosszba is, és tulajdonképpen mind a kettő a részükké válik, és mivel a démoni világ ráömlik az emberre, ez az hatalmas erő, ez a bűnnek az ereje, a gonoszságnak az ereje, ez olyan mértékben meghatározza az embert, hogy ezután már az ember manipulálható. És az ember képtelen eldönteni azt, hogy mi a jó és mi a rossz, és folyamatosan rossz döntéseket hozunk. Ahogy Ádám és Éva akkor ott úgy döntöttek, hogy majd én eldöntöm, Isten ne mondja meg nekem, és hozzányúltak ehhez a gyümölcshöz, tulajdonképpen a mai ember, vagy azóta élő ember, te is, meg én is úgy éljük az életünket, hogy amikor azt mondjuk, hogy Isten bármilyen javaslatára, bármilyen parancsára, vagy bármilyen utasítására, majd én eldöntöm, hogy mit akarok, és utána hozunk egy döntést, ez nem arról szól, hogy mi tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem arról, hogy hozunk egy döntést, és ebben óriási kavarodás van, és néha rosszat jónak mondjuk, a jót meg rosszak mondjuk, és nagyon nehéz eligazodni, hogy igazán mi is a jó és mi is a rossz. Ha most tőled megkérdezné valaki, hogy mondd el, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor lehet, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerülnél. Elmondanád, hogy szerinted mi a jó és mi a rossz. És ha melletted ülőtől is megkérdeznénk, hogy mi a jó és mi a rossz, nem biztos ugyanazt mondaná. Sőt, ha elmennénk egy másik helyre, vagy egy másik kultúrába, és ott kérdeznénk meg, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor lehet, hogy megint más válaszokat kapnánk, ugyanis ez teljesen szubjektívá vált. Ami nekem jó, az jó, ami nekem rossz, az rossz. És lehet, hogy ami nekem jó, az neked viszont rossz. Teljesen összekavarodott minden. Tehát az ember azóta tulajdonképpen azzal, hogy ő magához akarta ragadni ezt a jogot, hogy eldöntsem, hogy mit akarok, és mi a jó, és mi a rossz, és ami rossz, azt majd én elutasítom, ami jó, azt pedig elfogadom, ez alapvetően nem működik, vagy nem így működik, teljes mértékben össze vagyunk kavarodva. Vagyis az Isten nélküli ember az alapvetően kiszolgáltatott, nincs a tiszta, józan megítélő képessége meg ahhoz, hogy eldöntse, hogy mi a jó és mi a rossz, és ebben egy óriási zűrzavar van ebben a világban. Nagyon-nagyon sok olyan élethelyzet van, amikor valaki mondjuk tanácsot kér, és akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy ez jó vagy rossz. Össze van kavarodva minden. Nem akarok politizálni, csak mondjuk egy olyan eseményt szeretnék hozni, amit mindenki ismer. Az elmúlt két évben a világpolitikát tulajdonképpen meghatározza egyik oldalon a migráció. Hogy az emberek A pontból vonulnak B pontra, meg C pontra, meg D pontra, tehát hogy megy ez a nagy népvándorlás. Keresztény oldalról ez úgy néz ki, hogy nyilván egy keresztény ember nem tudja megakadályozni ezt, meg támogatni se tudja, tulajdonképpen tudomásul tudja venni, hogy ez van. Ugye, tehát nem mi vagyunk a politikusok, nem mi vagyunk a döntéshozók ebben. Tehát, ha mondjuk van egy népvándorlás, akkor ebben egy keresztény álláspont az az, átlagember szintjén, hogyha idejön valaki, és hogyha ideengedték, vagy mindegy, valahogy idejuttott, és mondjuk szükség van, akkor segítsünk neki. Az, hogy most ezt ő becsületesen csinálta, vagy nem becsületesen, igaza van, vagy nincs igaza, Isten ellen vétkezett ezzel, vagy Isten vezetés alapján történt, ez egy más kérdés, de hogy mondjuk segítsünk. És képzeljétek el, hogy ebben a gondolkodásmódban nagyon sok egyházban problémák merültek föl. Képzeljétek el, hogy mondjuk A pontból, Szíriából, vagy máshonnan, ahonnan elég sok ember, vagy Afrika különböző országaiból, ahol sok ember elindul, nagyon sok ember mondjuk muzulmán háttérből jön. Egy muzulmán ember teljesen más módon gondolkodik, és egy muzulmán férfinek hány felesége lehet? Egy? Kettő? Három? Mennyi volt? Steve, mennyit mondtál? Három is lehet, de szerintem négy. Tehát a legtöbb, tehát négy lehet törvényesen. Négy felesége lehet. És képzeljetek el, egy őszinte komoly, elkötelezett muzulmán embert a négy feleségével, meg a X számú gyerekével. Bármilyen oknál fogva ott hagyja a hazáját, elvonul Európába, akár Magyarországra is, mondjuk itt Budaörsön letelepszik. Eljön a gyülekezetbe, mert segíteni akarunk neki, elmondjuk neki az evangéliumot, és lehet, hogy azt mondja, hogy ő nem sokat tud Jézusról, őt érdekli a téma. Lehet, hogy közel kerül a megtéréshez, hozza a feleségeit is. És amikor a megtérés közelébe kerül a téma, akkor most mit mondunk neki, hogy az Isten igéje mit mond, az Isten szava mit mond, hogy mi a család? Egy férfi, egy nő, meg akárhány gyerek, ugye? Tehát nem egy férfi, meg sok feleség, hanem egy férfi, meg egy nő, meg akárhány gyerek. Most, hogyha ő meg akar térni, akkor melyik feleségétől váljon el? Az első számútól, másodiktól, harmadiktól, vagy negyediktől, vagy mindegyiktől, és teljesen újat kell kezdeni. És akitől viszont el fog válni, az mit fog gondolni? De jó az Isten. Megtért a férjem, és akkor itt hagytam. Gondoljatok bele, rengeteg ilyen élethelyzet van, amiben az, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy lehet az igazságot, meg a gonoszságot, a feketét, meg a fehéret külön választani, az nem is olyan könnyű. Nekem lelkészként rengetegszer van ilyen helyzetem, amikor valakivel beszélgetek, elmondanak emberek történeteket, és nem lehet azt mondani, ez jó és rossz, és akkor mennyi az is csináld meg, hanem egyszerűen bonyolult az egész világ. Össze-vissza van keveredve minden. Ez oda vezethető vissza, hogy Ádám és Éva úgy döntöttek, hogy nekem az Isten nem mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz, majd én eldöntöm. És azóta az emberek akár vallásokra hivatkozva, akár kultúrára hivatkozva, akár egyéni érdekre vagy az egóra hivatkozva azt mondják, hogy majd én eldöntöm, hogy mi a jó és mi a rossz, majd én befolyásolom az életemet, és ebből lesz egy akkora nagy kavalkád, amiből nagyon nehéz kiigazodni. De mégis mi lehet a megoldás? Ádám és Éva tehát hozzányúlt ehhez a fához, és tulajdonképpen az embernek a természetévé vált ez az Istennel való függetlenedés, és ilyen értelemben a jótól való függetlenedés is, és minden relatívvá válik. Azt mondja az Ézsaiás könyvében a Biblia 5. rész 20.-21. verse, hogy jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség. Azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes az keserű. Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Vagyis azt mondhatjuk, hogy az az igazi érték, hogy az Istennel való kapcsolat meghatároz mindent, és az Isten megmondja, hogy mi a jó és mi a rossz, és ez biztonságot ad az embernek, ez teljes mértékben elveszett. Ez az egésznek már az illúzió is elpárolgott, és az ember önállóan próbál mindent csinálni, és ebben teljesen összekavarodott. Van egy ilyen kis mesetörténet, lehet, hogy valaki hallotta már, de nagyon jól illusztrálja ezt az egész zűrzavaros helyzetet, amiben a jelen kultúránk is, meg a világunk benne van. Ez a történet arról szól, hogy az igazság és a hamisság elmennek fürdeni. Ismeri valaki ezt a történetet? Néhányan bólogatnak, de azért megengeditek, elmondom, hogy mindenki ismerje meg. Szóval az igazság és a hamisság elmennek fürdeni. Elmennek a tópartra, levetik a ruhájukat, beleugranak a vízbe, és mind a kettő úszik. Úsznak valameddig, a hamisság az gyorsabban úszik valamivel, mint az igazság. Úszik, aztán visszafordul, és hamarabb visszaír a partra, mint az igazság. és amikor visszaért a partra a hamisság, akkor azt látja, hogy ott van az ő ruhája is, meg ott van az igazság ruhája is. És úgy dönt, hogy fölveszi az igazságnak a ruháját. És fölveszi az igazságnak a ruháját, és elindul, és bemegy a városba. Közben megérkezik az igazság is a parthoz, kijön, és azt látja, hogy hát az ő ruhája sehol nincsen. Ott van viszont a hamisságnak a ruhája, vagy a hazugságnak a ruhája, de az igazság azt mondja, hogy nekem ez nem kell, én ilyen ruhában nem öltözök föl. És az igazság ruha nélkül bemegy a városba, és találkozik az emberekkel. És az emberek reakciója az a következő. Ahogy a hamisságot meglátják az igazság ruhájába, akkor mindenki számára elfogadható, mindenki számára az igazságot jelenti, nagyon népszerű lesz, és az emberek találkoznak vele, beszélgetnek vele, elfogadják a véleményét. Viszont amikor az igazság megjelenik ruha nélkül, a mesztelen igazság, amikor megjelenik, akkor az emberek kiakadnak, megbotránkoznak, nem szólnak hozzá, és elfordulnak tőle. Ismerős ez? Nagyon-nagyon-nagyon sokszor ezt éljük meg a környezetünkben, vagy a gondolkodásunkban, hogy az igazság meg a hamisság az teljes mértékben összekeveredik. Azt mondtam, hogy ezt a bizonyos játékot, hogy induljunk el, és keressünk meg valamit, ezt játsszuk. Tegyük föl, hogy az a lényeg, hogy elveszett az Istennel való kapcsolat. A Biblia azt mondja, hogy ez a legfontosabb dolog, ami eltűnt. Az ember elvesztette az Istennel való élő kapcsolatot. És azóta tulajdonképpen minden ember azért keresi a transzcendenst, keresi az Istent, keresi a megoldásokat, keresi a szép dolgokat, meg a jó dolgokat, meg ami boldoggá tenni az életét. De egy csomó lapot hoztam, amire föl vannak írva különböző dolgok. Segítsetek abban, hogy ezt a játékot jól tudjuk játszani. Mutatok különböző dolgokat, és ha azt mondjátok, hogy ez jó irányba vezeti a kereső embert, aki keresi az Istennel való kapcsolatnak a megoldását, akkor mondjuk azt, hogy meleg, vagy forró, vagy nem tudom. Ha olyan lapot mutatok, amire az van írva, ami nagyon távolra mutat, akkor mondjuk azt, hogy hideg, vagy éghideg, vagy már megfagyott minden. Szóval valakik elkezdenek keresni ebbe az irányba. Vallások. Ebből van nagyon sok egyébként. Tehát óriási a kínálat. Ma is formálódik, tehát még itt mi Isten tiszteleten vagyunk, lehet, hogy valaki valami újabb változatát indítja el valamelyiknek. Tehát rengeteg ilyen van. Szóval langyos vagy hideg? Mindent hallottam. Langyos. Aztán valaki azt mondja, hogy langyos, de megy tovább, és találkozik ezzel. És ebbe az irányba megy tovább. Forrótól kezdve. Valakinek hideg. Szóval nem a vallásokban találja meg, mert azt mondja, hogy olyan bonyolult ez az egész, nem tudok vele mit kezdeni. Akkor elindulok és építek egy karriert, és majd én megcsinálom. Ez hideg? Vagy forró? Merre kell tovább menni? Valaki azt mondja, hogy elfogadom azt a keresztény erkölcsöt, amit a Biblia mond, és próbálom megélni, és összeszorítom a fogam, próbálok mindent megtenni, hogy én egy ilyen keresztény erkölcsöt tudjak élni, mert hát, ha ez segít rajtam. Langyos vagy meleg. Valaki ennél tovább megy, és elkezdi gyakorolni a jó cselekedeteket. Ez már meleg, de van, aki azt mondja, hogy veszélyes, rossz irány. Barátunk megy tovább, és azt mondja, hogy kipróbálom a tudományokat. Mert ha megismerem a tudományokat, akkor megismerem a világot. Aztán a tudományok után valaki elkezdi gyakorolni ezt. Elkezd templomba járni. Persze nem írtam oda, hogy milyen templom, ugye? Tehát... Azért nem mindegy. valaki egész komolyan gondolja, és azt mondja, hogy önfeláldozó életet él, és elkezd másokért élni. Aztán valaki még tovább megy, és mondjuk azt mondja, hogy vannak a világon ilyen bizonyos kegyhelyek, vagy szent helyek, ezeket föl kell keresni, mert ott van a megoldás. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy bonyolult azért meghatározni a jót, meg a rosszat, az igazságot és a hamisságot, ugyanis itt ugyanarról a témáról van, aki pozitívan vagy negatívan nyilatkozik. Aztán valaki tovább megy, és elkezdi a keleti meditációt, meg a jogát gyakorolni, mert ettől várja a megoldást. És valaki azt mondja, hogy találkozni szeretnék vele. Könnyű eligazodni a világunkba? És alapvetően az, hogy milyen minőségű lesz az életed, hogy milyen minőségű az életed, hogy hogy éled a mindennapjaidat, hogy mennyire vagy boldog vagy boldogtalan, az alapvetően meghatározza azt, hogy ebben a keresésben hol tartasz, hogy merre mentél el. Hogy tényleg a megoldás felé haladsz, vagy már találkoztál a megoldással, vagy pedig eltelt 10-20-30-50 év valakinek az életéből, és még a közelébe sem járt a megoldásnak. Szóval meddig mehetünk el? Föl lehet tenni a kérdést, hogy amikor az ember, és ez a játék, ez most azért higgyétek el, illusztrálja az átlagembert. Tehát mindenki próbálkozik valamivel. Te is, én, mindenki. Mindenki keresi, és mindenki valamilyen úton halad, és valamilyen irányba halad. És vannak emberek, akik azt mondják, hogy hát honnan tudjam én, hogy az Istennek mi a jó és mi a rossz? Hát most azt, ha én mondjuk jó cselekedetekkel akarom megoldani a problémáimat, ez most jó vagy rossz, hát én úgy döntök, hogy ez jó. Vagy ha én meditálni akarok, ez most az Istennek nem tetszik, vagy tetszik, hát mit tudom, én hát próbálom gyakorolni. Vagy ha elmegyek ilyen szent helyeket, megkeresek, és ott mindenféle energiákkal feltöltöm magam, most az Istennek ez jó vagy rossz, hát nem, de nekem jó lesz valószínű, kipróbálom. A legtöbb ember így gondolkodik, és azt is hozzáteszi, hogyha tényleg van Isten, és az Isten tényleg ilyen jó Isten, megteremtett ezt a világot, meg engem is megteremtett, meg én is, nekem is adott életet, hát ebben a nagy keresésben sok minden belefér majd, de a végén, amikor találkozni fogok vele, akkor az Isten csak nem lesz olyan kegyetlen, hogy azt mondja, hogy ezért, meg ezért, meg ezért büntetést kapsz. Hát miért? Hát én csak kerestem, nem? Hát én elindultam egy úton, aztán volt 3 út kereszteződés, ott megint elmentem valamerre, meg megint találkoztam valakivel, azt mondta, hogy erre menjek, akkor arra mentem, valaki meg a másik irányba indított el, és akkor arra haladtam. Tényleg ilyen az Isten, hogy tulajdonképpen keresünk, élünk egy életet, és jobbra-balra megyünk, és mindent kipróbálunk, valaki csak keveset, valaki sokat, és akkor a végén az Isten azt mondja, hogy na nem baj, majd lesz valahogy. Tényleg így működik a dolog? Azzal kezdtük a mai napot, hogy van bűn, és van bűnbocsánat. Isten mond határokat, hogy meddig lehet elmenni, vagy hova lehet elmenni, mit lehet kipróbálni, és mit nem lehet kipróbálni, és amíg valaki azon belül van, az rendben van, ha valaki azon túlmegy, akkor az bűnnek nevezi a Biblia, vagy Isten bűnnek ítéli, és annak mindig van szankciója. És ilyen értelemben nem mondhatjuk azt, hogy olyan naívan kellene gondolkodnunk, hogy mindegy, hogy mit csinálunk, hát az Isten majd olyan jó lesz, hogy utána megsimogatja a kis fejünket, és azt mondja, jó, legalább próbálkoztál, akkor ezt értékeljük. Tehát ez nem olyan, mint az a tanár, aki tudja, hogy valaki úgyse jut semmire, és akkor olyan mindegy, tehát kettes. Tehát nem így működnek a dolgok. A szellemi világban abszolút nem így működnek a dolgok. Szóval meddig mehetünk el, és hogyan lehet megtudni azt, hogyha esetleg túléptem egy bizonyos határon, olyan dolgot tettem meg, olyan helyre mentem, úgy gondolkodtam, amit nem kellett volna, ami a bűn kategóriába tartozik, akkor hogy lehet onnan visszajönni? Vagy vissza lehet jönni? Vagy pedig, van egy ilyen szabály, tudjátok, hogy szabad hibázni, de nem érdemes, mert akkor véged van. Hogy tényleg erről van szó, hogy ha hibázol, akkor véged van? Ha viszont erről van szó, akkor ki az, aki nem hibázik? hogy akkor mindenkinek vége van? A Biblia azt mondja, hogy Isten nagyon világosan tudta azt, hogy amikor Ádám és Éva hozzányúlt ehhez a fához, és úgy döntöttek, hogy majd én megmondom, hogy mit szabad és mit nem szabad, és nem kell meghatározni másnak, én döntöm el, akkor ennek az eredménye az lett, hogy az Istentől való függetlenedést kimondta az ember. Tehát nem úgy, hogy Isten hagyjál békén, nem ezt mondta, de azt mondta, hogy amit az Isten mond, az engem nem zavar. És ezért az Isten tudja, hogy ez a kapcsolat, ez megtört, ez elveszett az ember és az Isten között. És ennek a következménye az, hogy tulajdonképpen az ember számára az Isten az eltűnt. És az ember folyamatosan keresi az Istent. Valakiben, valamiben, helyeken, ügyekben, nem tudom, magában, mindenben keresik az emberek az Istent. És ebben az egész keresésben azt kell látni, hogy a Biblia nem azt mondja, hogy az Isten valahonnan úgy ránéz erre az egészre, és úgy jót szórakozik, hogy hát te jó irányba mész, az meleg, ez hideg, vizé. Tehát hogy nem így működik a dolog, hogy hagyja Isten, hogy menjél, amerre akarsz, és akkor majd lesz valami. Hanem ebben az egész keresésben a Biblia azt mondja, hogy Isten úgy dönt, hogy vége ennek a játéknak. Nem játsszuk tovább ezt a játékot, és az Isten megjelenik Krisztusban, és azt mondja, hogy itt vagyok. Nem kell keresni tovább. Itt vagyok. Karácsony arról szól, hogy Jézus, az Isten inkarnálódik, az Isten megjelenik, és azt mondja, hogy itt vagyok. Nagypéntek arról szól, hogy az Isten azt mondja, hogy itt vagyok, én fogom megoldani ezt a problémát. És Jézus meghal, érted, meg értem. Húsvét arról szól, hogy Jézus föltámad, találkozik a tanítványokkal, mindenkivel, és mit mond? Itt vagyok. Nem kell keresni tovább, itt vagyok. Nem kell félni tovább, itt vagyok. Vége a játéknak, lehet velem találkozni. A pünkösd miről szól? Isten elküldi az ő szellemét, és tulajdonképpen ez is az Istennek a bemutatkozása, hogy itt vagyok. Aki engedi, hogy az Isten szelleme betöltse az életét, az megváltozik, és tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, és tudja, hogy merre kell tovább menni. Azt mondja a Biblia, hogy amikor Isten megjelenik, hogy megjelent, hogy itt vagyok, és nem kell tovább keresni, Jézus így nyilatkozott erről, hogy gyertek ide én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Vagyis úgy is lefordíthatnánk, hogy azt mondja a Biblia, hogy Jézus fölhívást ad, és azt mondja, akinek elege van ebből a játékból, hogy itt megy, jobbra megy, balra megyünk, és 10-20-30-50 évet leélünk, és próbálkozunk mindennel, keleten, meg nyugaton, pénzzel, meg lelkiekkel, meg ezzel, meg azzal, meg kapcsolatokkal, meg manipulációval, meg mindennel. Legyen ennek vége, itt vagyok. Aki elfáradt ebbe a játékba, az jöjjön ide hozzám, és aki ide jön hozzám, annak én megoldom az életét. Aki meg nem kér ebből, az meg játsza tovább ezt a játékot a saját felelősségére. És a Biblia arra hív, most téged is, meg engem is, meg valamennyiünket, hogyha még ebben a játékban benne vagy, ebben a keresésbe, akkor hagyd abba, mert semmi értelme nincs. Nagyon-nagyon sok időt és energiát el lehet vesztegetni úgy, hogy az eredménye, a profit a végén, vagy a megoldás a végén, az nem lesz, vagy pedig mínusz lesz a végén. Kolossé 2.14-ben azt mondja a Biblia, hogy Isten, amikor Krisztus meghalt, eltörölte a követelésével a minket terhelő adóslevelet, azt a listát, amiben elkövettünk egy csomó rossz dolgot, Krisztus magára vette a kereszten és eltörölte, amely bennünket vádolt, és azt mondja a Biblia, hogy eltávolította az útból és odaszegezte a keresztfára. Vagyis arról szól a dolog, hogy aki azt mondja, hogy vége ennek a játéknak, és elhiszi, hogy a megoldás az, hogy Jézus megjelent, és oda lehet menni hozzá, és lehet vele találkozni, akkor az átéli azt a szabadságot, hogy azt a varga betűket, amit az elmúlt évtizedekben én végcsináltam, azokat a bűnöket, amiket elkövettem, azokat a rossz dolgokat, amiket elkövettem, azt odaadhatom neki, azt mondja, hogy rendezve, hogy megbocsájtja, és egy új lehetőséget ad nekem, és amiben ő mondja meg most már, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy merre kell menni, és merre nem kell menni. Vagyis az az édeni állapot, ami valamikor régen elromlott, az Krisztusban vissza lesz állítva. És az a kérdés, hogy a te életedben ez az eredeti édeni állapot vissza van állítva Krisztusban, vagy nincs? Hogy itt vagy, most is keresel, kimész az ajtón, holnap is keresel, holnap után is keresel, és megy az a keresés, vagy pedig ezt meguntad, odamész Jézushoz, és kéred azt, hogy rendezd az életedet, hogy bocsássa meg a bűneidet, és tisztítson meg téged. És akkor valami egészen új kezdődik, egy ilyen isteni direkt irányítás ott lehet az embernek az életében, És akkor nem azon kell gondolkodni, hogy mi a jó, meg mi a rossz, hanem mit akar Isten? És higgyétek el, ez sokkal egyszerűbb kérdés. Még akkor is, hogyha sokaknak bonyolultnak tűnik. De az, hogy mi a jó és mi a rossz, a 100 ember közül 100 nem tudja megmondani, mindenki mást mond. És teljesen mindegy, hogy kivel beszélsz. Ha az a kérdés, hogy Istennek mi az akarata, az sokkal egyszerűbb kérdés, meg kell kérdezni Istent. Meg van Bibliánk, abból elég sok minden benne van, hogy Isten mit akar velünk, merre menjünk, vagy merre ne menjünk. Van itt a jelenlévők közül olyan, akinek mondjuk ilyen több éves mondjuk lakáskölcsöne van? De nekem is van, bevallom. Tehát, hogy van ilyen? Hogy néhány millióval tartozol. Képzeld el, hogy képzeljük el, hogy sok millióval tartozunk a banknak. De valaki bemegy a bankba, és azt mondja, hogy a te adósságod rendezve van. Viszont a bank azt mondja, hogy oké, de ezt csak akkor írjuk jóvá annak a valakinek a számláján, hogyha ő bejön és személyesen ezt kéri. Ha nem, akkor fizessen tovább. Ha nem foglalkozik ezzel, akkor továbbra is adós marad. Szerintetek ez egy jó rendszer lenne? A Bibliában azt mondja a Biblia, hogy Isten ezt a rendszert indította el. Hogy Jézus jött, lerendezte az adósságokat, lerendezte az életedet, de ez csak akkor fog működni, ha te személyesen odamész, és hát nem fizikálisan kell aláírni, de hogy kifejezed ezt, hogy erre szükséged van. Mindenki, aki itt van ebben a teremben, mindenkinek az élete rendezve van Istennél. De Krisztus mindenkiért meghalt, ezt mondja a Biblia. Mindegy, hogy mit csináltál eddig, mindegy, hogy honnan jöttél, rendezve van. De ez csak akkor van jóváírva az életedre, akkor van érvényesítve az életedre, ha oda mentél Krisztushoz és bocsánatot kértél tőle. Ez olyan, hogy vagy személyesen elintézed, vagy nem működik. Itt nem lehet a gyereket elküldeni, meg a beosztottat, meg valakit, bármennyire nagy embernek is tartja magát valaki. Ez nem olyan, hogy az asszony elmegy, vagy nem tudom, hogy a férjem arra jár, akkor majd szól, én is itt vagyok. Ugye ez nem így működik. Vannak itt diákok? Ki az, aki diák még itt? Néhányan vagytok, ugye? Képzeljétek el, most lefordítom ezt a példát nektek, jó? Tehát ha van egy olyan tantárgy, ami különösen ugye a szíved csücske, és mondjuk 5-1-esed van belőle évvégén, ebből lesz egy eredő, hogy mi lesz ebből. És mondjuk a tanár úgy dönt, hogy mind az 5-1-est áthúzza, ad egy új lehetőséget neked, de csak akkor, hogyha te odamész hozzá és kéred. Ha nem, akkor egyébként marad minden. A Biblia azt mondja, hogy ez így működik. Az Istennél így van. Át van húzva az összes egyesed, de amíg személyesen nem mész oda, addig mégis érvényes. És bukásra állsz. Szóval a jó hír az, hogy a megtérés az egy ilyen személyes jelenlét, egy ilyen személyes aláírás, egy ilyen személyes kapcsolatfelvétel az Istennel, és amikor ez megtörténik, akkor érvényesítve van rád mindaz a jó, mindaz az áldás, amit az Isten mondott. És tulajdonképpen innen kezdődik a keresztény élet, innen kezdődik az el, hogy utána Isten direkt irányítása újra megvalósulhat valakinek az életében. Menjünk tovább, beszéljünk egy kicsit arról, hogy ha valaki keresztény, akkor mi van? A keresztények is keresgélnek, jobbra-balra próbálkoznak mindennel? Meddig lehet elmenni egy kereszténynek? Az elmúlt hetekben a Beáta egyszer odajött hozzám, és fölbozdulva azon, hogy az Ádámnak is volt egy ilyen prédikáció megrendelése, vagy egy kérdése, azt mondta, hogy neki is van egy kérdése. Jól elmondtam a rövid kis bevezetőmet, most a Beát megkérem, hogy mondd el pontosan a kérdésedet, és akkor úgy folytatjuk, hogy erre válaszolni fogunk, jó?
Több mint 13 évet éltem meg. Megtérésem utáni első időkben mindent nagyon naívan és egyszerűen vettem tudomásul a keresztény közösségekben. Igyekeztem mindent elfogadni azoktól az emberektől, akik már régebb óta Isten útján járnak. Igyekeztem alkalmazkodni, ahol csak lehetett. Megtapasztaltam azonban olykor-olykor visszásságokat, fegyelmezetlen és nem és kifejezetten bűnös gondolkodást, munkamorált olyan helyeken, ahol egyébként a tiszta és őszintébb lelkületet feltételeztem. A Szent Lélek nem hagyott nyugodni, és lázadni kezdtem a keresztény tesók magatartása ellen. A harcaimban alulmaradtam, és kiközösítettek. Utólag már nem bánom, hogy nincsen dolgom velük, de azért a kérdések ott maradtak bennem. Ők akkor nem keresztények, nem olyan keresztények. Rájuk nem úgy vonatkozik az ige, mint másokra. Azért, mert szépen és rutinosan tudnak imádkozni, szabad például költségvetési trükköket alkalmazniuk, mondván, más is így csinálja. Meghamisítani, eltitkolni adatokat. Isten pénzével, keresztény emberek adományaira gondolok, hűtlenül, Isten népére nézve, szégyent hozva bánni. A heti imaórák szentségét szigorúan betartva, mindig és mindenhol Jézus szerető, megbocsájtó kegyelmében fürdeni. Az Úr kegyelme tehát akkor mindent befed. Köszönöm a választ.
Tehát a kérdés az nem más, mint hogy keresztényként, ha azt mondjuk, hogy Isten mindent megbocsájtott, egy új lappal indulunk, egy új lehetőségünk van, akkor ebben minden belefér. Most már tudom, hogy Isten jó, tehát megbocsátja a bűnöket. Ismerem azt, hogy működik ez az egész, ugye? Tehát tudunk tájékozódni, csak személyesen lehet elintézni a dolgokat. Tehát nem tudom elküldeni a valaki, mert nem lehet csak úgy meghatalmazást írni valakinek, hogy intézze el Istennél az én dolgomat. Személyesen működnek a dolgok, ugye? Tehát ez egy alapelv az Istennél. És hogyha keresztény vagyok, akkor személyesen találkozok az Istennel, személyesen elkezdenek működni a dolgok. Persze akkor is megvannak a határok, hogy mit szabad és mit nem szabad. De már tudom azt, hogy ha itt van egy határ, és én tovább lépek, és az Isten úgy nevező, hogy bűn, akkor tudom, hogy kell lerendezni. Tehát vissza kell menni, elintézem, bocsánatot kérek, és akkor rendben van minden, és mehetek tovább. Tehát ez fontos, hogy ezt tudjuk, és a keresztény emberek általában ezt tudják. Tehát ha ismerjük a szabályt, akkor elkezdjük alkalmazni. Fölmerül azonban egy kérdés, hogy az Isten mindent megbocsájt. Bármit megcsinálhatok ezután? Gyilkolhatok, lophatok, csalhatok. Mert miután túl vagyok rajta, jövök Istenhez, és azt mondom, hogy bocsánatot kérek. Mivel személyesen tettem meg, kifejeztem, az Isten mit tesz? Megbocsájt, és akkor minden oké, nem? Elértem a célomat Istennél is, meg egyébként is, és minden működik, nem? Van egy ilyen mondás, ami úgy hangzik, hogy könnyebb elnézést kérni, mint engedélyt. Ismeritek ezt a mondást? Ha valaki ezt elkezdi gyakorolni, mondjuk a külszikla gyülekezetben ezt elkezdenénk gyakorolni, ez mondjuk úgy működne, hogy mondjuk délután ki akarunk menni, nem tudom, a templom térre, mondjuk Budaörsnek az egyik egy ilyen frekventált terére, és ott mondjuk valami rendezvényt csinálunk, de mondjuk nem jelentjük be a rendőrségen sehol, ami egyébként kellene. Megjelenünk ott, csináljuk a dolgainkat, és mondjuk oda jönnek a rendőrök, és megkérdezik, hogy mi ez. Meg hogy van-e engedélyünk erre. Csak mondja, ja, bocsánat, nincs engedélyünk. Hát akkor miért vagyunk itt? Ja, hát mi csak keresztények vagyunk, mi csak beszélgetünk, mi csak, nem tudom, zenélünk egy kicsit, nem soká megyünk, pár perc még, és akkor megyünk. De hát, hogy engedély az kell. Ja, bocsánat, mi ezt nem tudtuk, hogy erre is kell engedély, szóval meg lehet dumálni mindent, ugye? És hogyha rendes a rendőr, akkor addig dumálsz, amíg jó van, akkor fejezzék be, és rendben van. Ha nem rendes, akkor meg valami szankció van. Tehát nem kérünk engedélyt, de megmagyarázzuk. És hogyha megmagyarázzuk, akkor nagyon sokszor sikerülhet, hogy esetleg ki tudjuk magyarázni az egészet. Miért tesszük ezt? Azért, mert mondjuk az engedélykérés, az unalmas, hosszadalmas, nem tudom, nem biztos, hogy úgy válaszolnak, úgy reagálnak, ahogy mi szeretnénk, tehát ez a hozzáállás, majd a végén megmagyarázom. Ki az, aki a jelenlévők közül, akinek van gyereke? Emelje fel a kezét. Kedves szülők, átéltétek már azt, hogy azt mondtad a gyereknek, amikor nem tudom, akárhány éves volt, hogy nem tud, 10-re legyél itthon. És hányra jött haza? 2:30-ra, köszönöm. 2:30-ra. Most amikor te szülőként azt mondod, hogy fiam vagy lányom, 10-re legyél itthon, és ő azt mondja hogy magában, hogy én inkább 14:30-kor szeretnék hazajönni, mert tudom, hogy mi lesz, és az hosszadalmas lesz a program, tehát nem fogok hazajönni 10-re. Ha én azt mondom az anyukámnak, vagy az apukámnak, hogy hát de nem lehetne 14:30-ig, akkor egy azt mondja, hogy nem. Ugye? Tehát, hogy ez a válasz. Nem így van. Tehát, ha 10-ig akarom elengedni a gyereket, és megkérdezik, hogy nem lehetne 14:30-ig, akkor biztos azt mondom, hogy nem. Ez rendben van, ugye? A gyerek hogy gondolkodik? Hát akkor inkább nem kérdezem meg, elmegyek, és azt mondom, hogy 10-re hazajövök, majd hazajövök 14:30-ra, és amikor hazajövök, akkor nagy szemekkel nézek az anyura, meg az apura, meg nem. Hát, hogy nem is tudtam, meg izé, meg eltelt az időt, majd magyarázok, kidumálom az egészet, és akkor minden rendben lesz. Ugye ez a stratégia sokszor bejön, vagy nem jön be, hát kinél, hogy attól függ ki, milyen szigorú szülő. Tehát, hogy valamikor ez működik, valamikor ez nem működik. Van, aki az életét is tulajdonképpen így éli, hogy nekem ne mondja meg senki, és itt egyrészt Isten, pláne ne, de se a törvények, és akkor mondhatjuk, hogy se az Orbán Viktor, se az Európai Unió, se senki, tehát nekem ne mondják meg, hogy én mit csináljak, hogy mi a jó és mi a rossz, majd én eldöntöm. És amikor beleütközik ez a kedves ember a különböző szabályokba, törvényekbe, és szankciók következnének, akkor ennek a hatására egyből azt mondjuk, jaj, de én nem tudtam, és elkezd magyarázkodni, és próbálja magát kimagyarázni. Ez néha működik, nem mondom, hogy becsületes, de néha működik, néha meg nem működik. Most gondolj bele, május 22-én kell leadni az adóbevallást, igaz? A SZIA-t átlag embereknek mondjuk ez egy fontos dátum. Nem foglalkozol vele, te majd június 22-én adod le. És amikor jönnek a felszólító levelek, akkor azt mondod, hogy de meg kell értem, hogy én nem értem rá ezzel foglalkozni, a gyerek, a család, a munkahely, meg a főnök, meg minden. Nem tudtam mit csinálni, csak ekkor értem rá megcsinálni. Szerinted ki fog sírva fakadni ezen? Senki. Lesz következménye? Hát biztos, hogy lesz. Valami lesz. Nem tudom, hogy mik a szankciók ilyen esetben, de biztos, hogy kicsit többe kerül az SZIA, mint ahogy gondoltad volna. Mert senkit nem érdekel, hogy te 22-e előtt mennyi szabadidővel rendelkeztél, vagy mennyire nem, mennyire voltál elfoglalva, vagy mennyire nem. Egyszerűen vagy leadtad, vagy nem. Ha igen, akkor rendben van, ha nem, akkor nincs rendben, és akkor jönnek a szankciók. Tehát amikor arról beszélünk, hogy működik ez a dolog, hogy majd én kimagyarázom magamat, és megoldom a helyzetet, akkor azt kell mondani, hogy egyrészt Istennél biztos nem működik, tehát az a kimagyarázom magam nem működik. Az emberi kapcsolatokban még néha igen, néha nem, de mindenképpen azt kell mondani, hogy nem becsületes. Menjünk tovább. Amikor az a kérdésünk, hogy Isten hogy tekint erre az egészre, hogy meddig mehetek el, és mit szabad, és mit nem szabad, és ha túlmegyek egy bizonyos határon, és majd utána jövök, és személyesen lerendezem Istennél, mert az Isten úgy is megbocsájt, hiszen benne van a Bibliában, és akkor tudom idézni az igét, hogy az van a Bibliában, hogy aki megvallja a bűneit, annak az Isten megbocsájt, igaz? Mert Isten hű és igaz, és megbocsájtja a bűneinket. Szóval erre hivatkozva, a törvényre hivatkozva oda megyek az Isten, ezt te mondtad, akkor én most jövök és azt mondom, hogy ezt csináltam, akkor most rendezzük ezt az egészet le. Szerintetek ez így rendben van? Nehéz kérdés, nem? Mert elvileg igen, és azt kell mondani, hogy másik oldal meg nem. Tudjátok, mi hiányzik ebből az egészből? Azt mondja a Biblia, hogy nem csak az a lényeg, hogy te személyesen oda menjél, és személyesen rendezd, és hivatkozod az Isten törvényére, meg az Isten szabályzatára, hanem az a következő fontos alapelv, hogy legyen bűnbánat benned. Hogy bánd ezt az egészet meg, hogy mennyire elrontottam, hogy mennyire nem így kellett volna csinálni. És gondolj bele, hogyha benne van egy ilyen bűnbánati elem, és azért mész az Istenhez, mert egyszerűen ég az arcod, minden bajod van, és borzasztó rosszul érzed magad, mert azt csináltad, amit csináltál, mert túléptél egy bizonyos határon, és ha így mész oda az Istenhez, és ezt mondod neki, hogy Uram, nagyon rosszul érzem magam. Nagyon kellemetlen az egész helyzet nekem, és szabadíts ki ebből a helyzetből, és persze hivatkozhatsz arra, hogy hát Uram, te mondtad, könyörülj meg rajtam, vagy te mondtad, hogy ezt te meg tudod oldani, segíts rajtam. Hogyha így mész oda az Istenhez, akkor oké. Akkor azt mondja az Isten, hogy rendben van. Ha ez az elem kimarad, és csak a szabályszerűség a lényeg, hogy kövessél, a szabály szerint kövessél el bűnt, ugye? Tehát ez kell hozzá, kövessél el bűnt. Utána hivatkozz a törvényekre, menjél oda Isten, személyesen rendezd le, és akkor túl vagy rajta, akkor oké, mehetünk tovább, és akkor megint kiléphetek, megint elkövethetek egy megint egy bűnt, ugye? Tehát aki ezt gyakorolja, annak az Isten nem fog megbocsájtani. A bűnbánat nélkül nincs bűnbocsánat. És ez nagyon-nagyon fontos elem, és amit Bea föltett kérdést, hogyha valaki úgy éli az életét, hogy hát itt vannak a határok, most ez lehet egy gazdasági törvény, lehet bármi, hát nem számít, átlépjük, majd kicsit kellemetlen szólunk Istennek, hogy ezt így intézze már rá, és megyünk tovább. Aki így éli az életét, az alapvetően bűnöket követel, folyamatosan bűnben éli az életét, és hogy csak ilyen rutinból jövök az Istenhez, hogy jaj, Uram, emlékszel, tegnap is adót csaltam, tegnap előtt paráználkodtam, ott akkor hazudtam, ekkor ezt csináltam, azt csináltam, de hát tudod, az élet nehéz, menni kell előre, és akkor ilyen alapon megyek az Istenhez, ez nincs rendezve. Keresztényként sincs rendezve. Ha viszont ott van a bűnbánati elem, hogy tényleg az ember nagyon rosszul érzi magát amiatt, amit csinált, akkor elkezd működni az Isten kegyelme és az Isten jó indulata. Nos, azt mondja a Biblia, Róma 6:15-16. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk? Mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó nincs róla. Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. Hát a Biblia azt mondja, hogy ez nagyon éles kérdés. Hogy te vagy a bűn szolgálod, és az Istent eszközként használod, és ez nem működik, akkor a bűn szolgálatában vagy, vagy pedig az igazság szolgálatában vagy, amiben az Isten van, és ezt meg elutasítod. De még mindig nem fekete-fehér a történet. Szerintetek én életem során fogok még hazudni? Van, aki nem ismer, van, aki ismer, van, akinek könnyen, nehezebb a válasz. Fogok még hazudni, vagy nem fogok? De szerintem rendesek vagytok, mindenki azt mondja, hogy nem. Ez fontos. Úgy élem az életemet, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy a hazugság az egy bűn, tehát az nem az igazság, akkor keresztényként úgy élem az életemet, hogy ezt elutasítom, nem akarok hazudni. Köszönöm szépen, ebből nem kérek. Tehát nekem van sokkal jobb eszközrendszerem, amivel a céljaimat el tudom érni, amivel előre tudok haladni. Tehát az igazságban való járás, az sokkal, sokkal gyümölcsözőbb, mint a hazugságban való járás. Tehát úgy alapvetően így élem az életemet. De bevallom nektek őszintén, keresztényként, meg lelkészként, meg akármiként, nem tudom 100%-ig megígérni, hogy a halálomig akármikor is lesz az, biztos, hogy nem fogok még hazudni. Mert lehet, hogy valamikor elgyengülök, valamikor kimondok olyat, amire utána azt mondom, ezt nem kellett volna. Ez nem a teljes igazság volt, vagy nem biztos, hogy így kellett volna válaszolnom. És lehet, hogy belecsúszok egy olyan helyzetbe, amit úgy hívnak, hogy hazugság. Nem akartam, de belekerültem. És hogyha ebben a helyzetben rájövök erre, és azt mondom, hogy tehát az Isten jobbat akar nekem adni ennél, az igazság az többet ér, mint a hazugság, és én pedig a hazugságnak a szolgája lettem, hát én ebből menekülni akarok. És oda megyek az Isten, és azt mondom, hogy Uram, szégyellem magam, de hazudtam, bocsáss meg nekem. Akkor az Isten megbocsájt, és az igazságban megyek tovább. Ha viszont elkezdek a hazugságban élni, és néha az Istenre hivatkozva akarom megmagyarázni a dolgokat, ez azt jelenti, hogy valaki keresztényként az Isten nélkül éli az életét. Valaki keresztény emberként tulajdonképpen megbotránkoztat mindenkit, és tulajdonképpen az Istent járatja le. És gondoljatok csak bele, hogy amikor nem keresztény emberek azt mondják, hogy a keresztény ilyen meg olyan, alapvetően ezekre a keresztényekre mondják, akiknek nem számít semmi. Mert minden belefér az életébe. A csalás, a lopás, a hazugság, a parázasság, minden belefér az életébe, mert majd lesz valahogy, majd Isten megbocsátja. Tehát a Beátnak a kérdésére válaszolva, Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy vannak emberek, akik a kegyességnek a látszatát megőrzik, az a kegyesség mondjuk ez a keresztény élet, vagy a külsőségek, hogy ezt megőrzik, tehát amikor ránézel, akkor egy aranyos, különösen szent és különösen becsületes embernek tűnik, tehát a kegyesség látszatát megőrzik, de annak az erejét megtagadják. Vagyis amitől valaki igazán keresztény lenne, amitől valaki igazán igaz lenne, igazán szent lenne, az nem működik az életébe. Mert az igazság helyett a hazugság van, a szentség helyett a tisztátalanság van, a fehér dolgok helyett a fekete dolgok vannak, vagy minimum a szürke. Tehát ilyen értelemben vannak emberek, akik külsőségekbe próbálják ezt az egészet megélni, és így próbálják Istennel és meg emberekkel is lerendezni, de tartalmilag nem működik a dolog. És ettől Isten meg akar védeni bennünket. Onnan indultunk el, hogy játék. Menjünk vissza a kályához, igaz? Mi a lényeg? A jó és a rossz tudásának a fája az ma is aktuális üzenet. Ne nyúj hozzá! Nem a te dolgod eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. És ez lehet, hogy valakit megsért, valakit meg felszabadít, de mégis így van. Nem az ember dolga eldönteni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezt már valaki eldöntötte, úgy hívják, hogy a mindenható Isten, és hogyha a mindenható Istentől kérdezed meg, hogy mit csináljál, akkor nem az a kérdés, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem hogy azt csináld, amit ő mond. Mert ő alapvetően nem azt mondja, hogy válassz a jó és a rossz közül, hanem azt mondja, hogy járjál az igazságot. Jó irányba haladjál. Nos, tehát az elmúlt napokban, hetekben én nem tudom, hogy ki merre járt, milyen utakat jártatok be, mivel próbálkoztatok, hogy boldogabb, szebb legyen, sikeresebb és gazdagabb, és nem tudom, kiegyensúlyozottabb legyen az élet. De lehet, hogy ez a mai nap fontos, hogy megállítson. Nem kell keresni az igazságot, az igazság megjelent, úgy hívják, hogy Jézus Krisztus, és azt mondta, hogy itt vagyok. Lehet velem találkozni. Befejezésül hadd mondjak egy példát, ami kicsit összefoglalja ezt az egészet. Talán 2 évvel ezelőtt, innen nem túl messze, a 12. kerületben a MON kulturális központ előtt megálltam az autóval. Most már tudom, hogy nem kellett volna. De akkor megálltam ott, nem láttam a megállni tilos táblát, bevallom, tehát nem azért álltam, tudom, engem nem érdekel. Megálltam, és mögöttem, nem tudom, 6-800 méterre, tényleg ott volt egy tábla. Az volt a probléma, hogy nem az ilyen közterületfelügyelők jártak arra, nem tudom, ki járt arra, de lényeg az, hogy bírósági ügyem lett belőle, hogy megálltam egy olyan helyen, ahol nem kellett volna. Tehát nem csak a piros zacskó volt ott, hogy fizessek be, nem tudom, x ezer forintot, és akkor rendben van, hanem egy bírósági ügy lett, és nem tudom, hány oldalas levelet kaptam, hogy milyen törvényeket szektem meg, és ennek a következménye az, hogy csak tam, tehát úgy, de mégis olvastam, olyan bonyolult volt az egész. A lényeg az volt, hogy a bírósági szakasznak az első részében, ha kézzel írott bűnbánatot tartok, tehát leírom, hogy elfogadom, hogy én vagyok a hibás, tehát beismerem a bűnömet, és ezt kézzel írva leírom, meg a szituációt is leírom, hogy miért csináltam, akkor ennek a következménye az, hogy enyhítik a bírságot. Ez így tényleg így volt, én nem hazudok. Végigolvastam ezt az egészet, akkor úgy gondolkodtam, hogy most akkor nem mit csináljak. Végül is hát mit lehet ilyenkor csinálni? Kézzel írni bűnbánatot, igaz? Kézzel írni a bűnbánatot. Szóval megírtam egy A4-es oldalt, teleírtam szépen kézzel, próbáltam normálisan megfogalmazni, és mindenre hivatkoztam, ami tényleg igaz volt, hogy miért voltam ott, mit csináltam, miért kell oda menni, stb. És tényleg nem láttam a táblát, és ezt elküldtem. Mit gondoltok, mi lett az eredménye? Tessék? Hogy ennyi? Igen, köszönöm szépen. Enyhítették a bűnt. Nem engedték el. Így is rengeteget fizettem érte, tehát most már tudom, hogy ott nem szabad megállni. 40 ezer forint helyett 20 ezer forintra büntettek meg. Emlékeztek, hogy miről beszéltünk, hogy vannak dolgok, amit csak személyesen lehet intézni. Ha én erre azt mondom, hogy engem érdekelnek, ezek nem normálisak. Vagy nem tudom, valakit megkérek, hogy írjatok már valamit, és küldjük el. Tehát, hogy az egyszerűen nem fog működni. Ráadásul benne volt a bűnbánat, minden volt már, és mégsem engedték, nem tudtam kimagyarázni magam. És tényleg egy olyan rendezvényen voltam ott, ami egy nemzetközi rendezvény, én egy képviselője voltam az országnak és az egyháznak, és mindent beleírtam, hogy ki vagyok, meg mit csináltam. Mégse hatódtak meg, és nem fakadtak sírva. Lehet, hogy kicsit könnyeztek, de azt mondták, hogy csak megvágjuk egy kicsit. Fontos a személyesség. Ha elrontottál dolgokat az elmúlt napokban, rossz utakon jártál, rossz irányba mentél, ne felejtsd el, hogy ezt csak személyesen lehet elintézni. És ha Ha nem jó helyen keresed a megoldást, ha nem Istennél keresed, akkor lehet, hogy nem is lesz pozitív reakció. Ha Istennél keresed a megoldást, és őszinte vagy, akkor az Isten nem azt mondja, hogy ennyi gonoszságot terveztem ellened miatt, de csak ennyi lesz belőle, hanem a Biblia azt mondja, hogy Krisztus magára vette a világ minden bűnét. Mindent ő vitt el, minden balhét ő vitt el, minden szenvedést ő vitt el. És ha te őszintén jössz az Istenhez, akkor ő felszabadít téged, és nem azt mondja, hogy ennyiből ennyi, hanem azt mondja, hogy rendben van. Ha mégis van következménye valami az életedben, az nem azért van, hogy Isten büntetni akar, hanem az élet néha olyan, hogy vannak következmények. Ha valaki már 20 éve keményen iszik, és holnap megtér, az Isten megbocsátja a bűneit, de mondjuk lehet, hogy annak van következménye, hogy 20 évig alkoholista volt valaki. Ha valaki ellopja a szomszédnak a nem tudom micsodáját, és utána mondjuk akár bocsánatot is kér, az nem biztos, hogy a rendőrségen meghatódnak ettől, vagy a bíróságon, és nem fogják ezért valami szankcióval itt illetni őt. Tehát az Isten megbocsájt, az Isten felszabadít téged, lehet, hogy lesz következménye valami emberileg, lehet, hogy nem tudom. De fontos, hogy személyesen kell ezeket intézni, mert egyébként nem működnek a dolgok. És azzal szeretném befejezni, amit Joel próféta mond, amikor Isten népe egy olyan helyzetben volt, amiről Beha is beszélt, hogy hiába az Isten népe, hiába volt kapcsolatuk is az Istennel, de azért mindig túléptek egy bizonyos határon, és aztán mindig mondta, ja Istenem, bocsánat, akkor gyorsan visszaugrunk, ne haragudj, de gyakorlatilag nekik voltak céljaik, voltak elképzeléseik, és az Istent eszközként használták. És ebben Isten a prófétán keresztül ezt mondja nekik, hogy így szól az Úr, térjetek meg hozzám, és most figyeljetek, teljes szívvel, bőjtölve, sírva, gyászolva, vagyis bűnbánattal. Szíveteket szaggassátok meg, és ne a ruhátokat, ne a külsőségekbe mutogasd, hogy mennyire megbántott, hanem belül. Tehát szíveteket szaggassátok meg, és ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez az Úrhoz, mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú és szeretete nagy, és megbánja, még ha valami veszedelmet is akart hozni. Ez egy jó hír. Hogyha a bűnbánat ott van benned, akár a tegnap miatt, akár az elmúlt 20 éved miatt, vagy 50 éved miatt, ha őszintén jössz, személyesen jössz az Istenhez, akkor működnek a dolgok. Ha ezeket kihagyod, nem személyesség, és nincs benne bűnbánat, akkor teljesen mindegy, hogy ki vagy, meg mire hivatkozol, meg a Bibliára, meg a szentségekre, meg nem tudom, bármire is, meg az egyházra, meg akármire, az Istennél ez nem fog működni. Személyesen, és őszintén, és bűnbánattal. És hogyha ez megvan, az Isten áldása, az Isten jó indulata ott lesz az életedben, az Isten rád fog mosolyogni, és elkezd működni valami olyan dolog az életedben, ami korábban nem működött, mert pont a bűn miatt ezek el voltak nyomva. Arra hívlak benneteket, hogy imádkozzunk ezért. Kérhetem azt, hogy valamennyien álljunk föl. Az Isten tiszteletet Laura azzal kezdte, hogy az elmúlt hetünkre visszagondolhattunk, hol jártunk, milyen érzések voltak bennünk, mit mondtunk, mit nem mondtunk. Ha most visszaemlékeznénk ezekre, hogy az elmúlt időszakban volt-e olyan dolog az életünkben, ami túlment azon a határon, amit Isten meghúzott. Magyarul tettél-e olyat, ami bűn volt? A másik kérdés az, hogy találkoztál-e már bármikor is Istennel Krisztusban? Vagy pedig még mindig keresed őt? Ő ezen a vasárnapon azt mondja, hogy én itt vagyok. Lehet velem találkozni. És szeretnék most egy picit csöndbe lenni, és hogyha van benned őszinte imádság, és elmondod Istennek, hogy mi az, amit rendezni akarsz vele, akkor hidd el, hogy ő meghallgatja. Ő itt van, és meghallgatja. Legyünk most csöndbe, és magunkba imádkozzunk. Úr Jézus, te azt mondtad, hogy jöjjünk hozzád, akik meguntuk a keresgélést, vagy elfáradtunk, vagy megterhelődtünk, és te megnyugvást adsz nekünk, megoldást adsz az életünkre. Uram, most imádkozom mindannyiunkért, akik itt vagyunk, vagy akik nem keresztények, akik nem a tiéd, akik nem ismernek még téged személyesen. Uram, add azt a csodát meg, hogy az életükben jöjjön egy változás, és hogy találkozhassanak veled, hogy az életükben a bűnbánat és a bűnbocsánat valósága történjen meg. Imádkozom, Uram, mindazokért, akiknek erre van szükségük, hogy öleld át őket kegyelmeddel, szereteteddel, és segíts nekik abban, hogy le tudják tenni az életüket a te kezedbe. Hogy ki tudják mondani, hogy te vagy az Isten, hogy te vagy a főnök, te vagy az irányító. És imádkozom azokért is, Uram, akik keresztények, akik rossz úton jártak az elmúlt időszakban. Kérjük a bocsánatodat, kérjük a kegyelmedet, Uram. És imádkozunk azért, hogy vezess bennünket az igazságnak az útján. Hogy mindaz, amit teszünk, azzal a te nevednek dicséretet hozzunk, elismerést hozzunk, méltóságot hozzunk. És átéljük azt, hogy közben te megáldasz bennünket, és jobb az igazságban járni, mint a hazugságban, jobb tisztaságban járni, mint a tisztátalanságban. Urunk, kérünk téged, hogy áldj meg így bennünket, és azért imádkozunk, hogy a következő napokban is legyen, Uram, rajtunk a te áldásod, sőt, a te szent lelkednek az ereje, hogy amikor döntéseket kell hozni, vagy válaszolni kell kérdésekre, az élet különböző helyzeteiben meg kell nyilvánulnunk, Urunk, kérünk téged, hogy mutasd meg, hogy mit kell tennünk, és hogy jó döntéseket hozzunk. Az igazságot tudjuk mondani, és becsületesen tudjuk élni az életünket. Imádkozunk, Uram, azért, hogy ebben az áldásban részesíts bennünket. Így kérjük, hogy legyél velünk a következő napokban, következő hetekben, irányíts bennünket mindenben az Úr